Szeretettel köszöntelek benneteket. Keressük ki alapigénket. A Márk evangélium 13. fejezet 21. versétől. Márk 13.21. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd ott van, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok. Előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ahol a nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fülfáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága, és leveret hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok! Legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyja házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját. Az ajtójönnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet, hogy este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Ez a mai napra kijelölt ige a baptista állítatban. Ez az utolsó időkről szól, és hát így gondolkoztam rajta, hogy úgy érzem, hogy ez aktuális a mi számunkra is, és hát remélem, hogy élő üzenetet is tudunk belőle meríteni, ami hasznos a mi számunkra így a mindennapokban. Itt az első részben az van írva, hogy a Krisztus az megjelenik, hogy itt van, ott van, amott van, és nagy csodákat fog tenni, hamis Krisztusok támadnak. Tehát azt írja az ige, hogy Krisztus úgy fog eljönni, hogy mindenki számára egyértelmű lesz. Senki nem fogja nem tudomásul venni az ő eljövetelét. Hogyha már valakinek mondogatni kell, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van, akkor abban teljesen 100%-ig biztosak lehetünk, hogy ez nem igaz. Tehát nem ott van a Krisztus. Hanem a Krisztus, amikor el fog jönni, akkor, mint ahogy írja is, hogy mint a villámlás az égen, nyilván ez egy úgymond egy helyi jelenség, lokális jelenség, de aki ott van és látja azt a villámlást, az számára egyértelmű, hogy itt villámlás volt. Nem lehetett azt mondani, hogy nem volt, mert mindenki tudja, hogy ez megtörtént. Most Krisztus eljövetele annyival különbözik a villámlástól, hogy az egész földön, az összes föld lakossága egyszerre fogja látni. Hát fizikailag így elképzelni nehéz, de az ő eljövetel az ilyen lesz. Tehát mindenki számára, minden földi ember számára egyértelmű, hogy itt a Krisztus is megjelent, és eljött az őért. És itt jön az, hogyha már nem ez a Krisztus jön, hanem más, hamis Krisztus, akkor ezekkel akarják elhitetni a választottakat. Most hogy lehet ez, hogy a választottakat elhitetik ilyen dolgokkal? Hát tudjuk azt, hogy Krisztus eljövetelére már, hát édesanyám, több mint 2000 éve várunk második eljövetelére, és akkor várakozik az ember, hogy eljöjjön valami, amikor várja az eseménynek a bekövetkezését, idővel elfogy a türelem. Hát amikor megtértünk mindannyian, akkor friss volt ez a várakozás. Tehát igaz, hogy hosszú idő telt el, az a 2000 év, de mi időnkben rövid időszak volt. Egy hónap, egy év, két év, és igazából addig várakozni, az még úgymond belefér egy emberi tűrés határba. De amikor már hosszú-hosszú évtizedek óta vár az ember, akkor egy idő után úgymond fogy a türelem, négy maga az a 2000 év távlatában is, és időszakonként rendszeresen megjelennek hamis tanítók, hamis proféták, hamis Krisztusok. És mi ez a hamis? Tehát a hamis ez egy olyan dolog, ami majdnem igazi. Amikor például van egy pénz, fizetnének nekem mondjuk 1000 forintot hamis pénzzel, én lehet, hogy elfogadnám és eltenném, nem venném észre. Hogyha jó hamisítvány, azt nagyon nehéz észrevenni. Nagyon nehéz különbséget tenni a hamis és a jó dolgok között, ami igaz között. Ezért hívják hamisnak, mert hogyha valami egyértelműen rossz látszik, az nem okoz fejtörést senkinek. Nem kell megmagyarázni, hogy ez egy hitvány, csapnivaló dolog, mert mindenki látja. És ugyanígy van ez a Krisztussal kapcsolatban is, meg a profétákkal kapcsolatban is, hogyha hamis proféta, hamis tanító szól hozzánk, nagyon-nagyon nehéz különbséget tenni, hogy ez most igazi vagy nem. És hogy lehet ezt a ellenmondást ezt feloldani? Hogy lehet úgymond megtudni, hogy ez most hamis vagy nem hamis, ami elhangzik? Hát az egyik ilyen dolog, hogy úgymond szakértővé kell válni abba a témába, mert hogyha valaki szakértő, azt már nem lehet átejteni, nem lehet átrázni bizonyos dolgokkal. Mint a pénzzel is, hogyha valaki szakértője a pénzeknek, az biztos, hogy nem lehet átejteni egy hamis pénzzel. És így van ez, hogyha valaki szakértője Isten igényének, Krisztusnak, azt már nem lehet hamis tudományokkal befolyásolni és eltéríteni az útról, a jó útról. Igen, de mi van azokkal, akik egy koruknál fogva, időtől fogva nem lehetnek szakértők? Hát tudjuk, hogy egy kisgyerek is, amikor megszületik, hát igazából nem sok mindent tud. Ugyanígy, amikor megszületik valaki, Krisztus országába bekerül, az ő tudása nem sok, a legtöbb esetben. Nyilván vannak különbségek, mert van, aki hívő családból tért meg, hogy már kívülről fújja a Bibliát, már mindent tud, csak nincs a szívével Krisztus. Egy ilyen ember, amikor megtér, akkor már egyből az előtte lévő holt ismeret élővé válik, és gyakorlatilag már egyből különbséget tud tenni jó és rossz között. Mi van azzal, aki van hasonló sztori, mint én, hogy azt sem tudtam, hogy Dávid és Góliát a Bibliából vett példázat, nyilván ismertem, de nem tudta, hogy benne van a Bibliában. Tehát ennyi volt a Biblia ismeretem, tehát nulla. És hogy lehet az ilyen embereknek különbséget tenni hamis és nem hamis között? Hát az első az, hogy Istennek a lelke bennünk van, már a egynapos hívőben is, és én úgy tapasztalom, meg hiszem is, hogy különös gondja van az ilyen embereknek, emberekre, Krisztusnak. Hogy ő óvja, ő oltalmazza, ő védi őket mindenféle gonosztól. Mint egy régen így fogalmazta, hogy inkubátorba teszi, hogy ne tudjanak ezek a dolgok befolyással lenni rá. Nyilván ez kell egy alázat, egy odafordulás Istenhez, egy teljes kiszolgáltatottság, hogy én az ővé vagyok. De aztán ez az egyik oldala, hogy az embert, őt magát megvédi Isten. De a másik oldala, hogy ezért adta a tanítókat, az igaz tanítókat, igaz profétákat, igaz presbitereket, előjárókat, hogy ők az, akik felelősek ezekért a fiatalokért, meg mindenkiért. És gyakorlatilag ez a másik oldal, hogy mi az, ami megoltalmaz bennünket a hamistól? Hát a gyülekezet, a testvéri közösség, a testvéri közösségben való megnyílás, hogy nyitott az én életem, nem zárkózok be, kitárom mások előtt az én dolgaimat, ez kiszolgáltatottság egyben, másrészt meg védelem is. Ha nem hitvány emberek előtt tárom ki, hanem testvérek előtt, akik egy úton járunk, és egy a célunk, akkor ez a kiszolgáltatottság, ez egy biztos védelem lehet, hogy ne térjünk el az úttól, a hamis az ne befolyásoljon bennünket. Hát ez a másik védelem. Aztán nyilván itt lehetne még sorolni, hogy hogyan, hogyha az ember Krisztusra figyel, engedelmes, akkor védve lesz ezektől a dolgoktól. Na de, hogy is van ez most? Egy-két dolog, ami én úgy látom, hogy a keresztények között is beférkőzött, és van egy igaz hit sok testvérnél, és bejönnek olyan butaságok, amiben hisznek, és hirdetik. És én ezt nagyon-nagyon veszélyesnek látom. Hogyha van olyan dolog, amit valaki elhisz, és nem igei, és együtt hirdeti azzal, ami igei, és a kettő együtt van, ez gyakorlatilag egy nevetségessé teszi Krisztusnak a dolgát, és nagyon sok emberben abban a pillanatban egy elutasítást fogalmaz meg, mert nyilvánvalóan tudja, hogy az a másik dolog az nem jó, és akkor azt mondja, hogy azt tudom, hogy nem jó, nem igaz, az butaság. A másik oldal, meg Krisztusra nem hallottam, fogalmam sincs micsoda, de az egyiket tudom, hogy butaság, akkor a másik is az. És egyből jön az elutasítás. Na, konkrét példákat, hogy milyen ilyen elhajlások vannak keresztények között, tehát ami konkrétan hallottam példákat. Oltás nanorobotok. Hogy bejönnek az emberbe, beoltanak bennünket, és akkor bizonyos nanorobotokkal befolyásolnak, és majd ezek mindenféle dolgokat fognak csinálni, már elfelejtettem milyen butaságokat, de az ember életére befolyással lesznek. Hát lehet sok mindent mond az oltásról, hogy hat, nem hat, jó lesz, vagy nem lesz jó, hosszú távú következménye, meg stb. Na, hogy robotok biztos nincsenek benne 100%. 5G. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, hogy azzal is befolyásolják az embereket, távirányíthatóvá teszik, rákot okoz, meg stb. Hát ezt se lehet pontosan tudni, hogy az 5G-nek mi hatása lesz. Az biztos, hogy energiában sokkal kisebb energiatartalmú, mint bármelyik másik sugárzás, sokkal veszélytelenebb. Bizonyos veszélye én is úgy látom, hogy van, de ez nem abban rejlik, hogy bennünket mások, mint embert személyesen befolyásoljanak. Átételesen biztos, hogy fognak, az összes eszközünk már rajta lesz az 5G-n, de nem az, amit ezek a 5G ellenesek hirdetnek. Tehát belemosnak fiktív dolgokat a valóságos fizikával, ami megint csak eltávolítja a dolgokat, és befolyásolja a dolgokat. A következő a lapos föld. Egy hívő asszonyal beszélgettünk, komoly hívővel, és ő azt mondta, hogy lapos a föld. És én mondom, biztos vicce, és akkor rágeltem, mondom, szerintem is lapos. És akkor azt mondja, ugye, én megmondtam, végre valaki, aki így gondolkodik. Mondom, most mi lesz itt? És akkor ezt kezdte egy hirdetés, és akkor mondja, hogy nagy támogatója van, főleg a bizony zsidó körökben, és akkor ezt próbálják bebizonyítani, hogy lapos a föld. Hát, jó, hát mégis forog a föld, mondta. Régen, de most akkor lapos vagy nem lapos? Tehát, hogy nyilvánvaló, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy lapos a föld, és tér meg Krisztushoz, akkor azt mondja, hogy te bolond vagy. Tehát nem szabad ilyen butaságokat összemosni. És a butaságot a valósággal, az igazzal összemosni. Akkor manapság nagyon elterjedt, és sajnos hívő körökben is a gender elmélet, amikor ez pár éves kitaláció, nem régi dolog, amikor az embernek a neme már független mindentől, ő maga választhatja meg, akár fiatal gyermekkorában, 18 éves kor alatt szülői beleegyezéssel nem lehet semmit csinálni, még egy műtétre sem mehet el, hát nem változtató műtétre már nyugaton már elmehetnek. És valaki, aki mondjuk kiáll emellett, és azt mondja, hogy hívő, ott már megint csak kérdések merülnek föl. Jó, többet ilyet nem szeretnék mondani példákat, de értetek a dolgokat, tehát, hogy amikor vannak hamis dolgok, ami nem jó, ami mindenki számára, minden értelmes ember számára látszik, hogy butaság, és ezt összemossuk a igaz, tiszta tanítással, együtt hirdetjük, akkor az gyakorlatilag lehetetleníti, lenullázza az igazat, a Krisztusnak a fényét, az ő dicsőségét. Nézzük a következő részt, hogy mik vannak itt. Vannak, azt írja az ige, hogy azokban a napokban pedig, amon a nyomorúság után nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. Hát ezek a tartó oszlopok, nap, hold, égi testek, ma is úgy az embereknél már sokkal kisebb mértékben, de engem például csodálattal tölt el. Amikor kimegyek éjszak az udvarra, amikor ide költöztünk ebbe a külvárosba, fölnéztem az égre, és elcsodálkoztam, hogy mennyi csillag van. Mert a városban ennek a töredéke sem látszott. És akkor elmentünk egy hegyekbe, és ránk sötétedett, akkor még több csillagot láttam. Mert csodálattal tölt el, és a régi emberek ezekkel a csillagokkal sokkal szorosabb kapcsolatban voltak, meg az égi testekkel. Az irányokat innen tudták megnézni, nem GPS-szel, tájolni tudták, az időt is ez alapján nézték. Az évszakokat is sokkal jobban kötve voltak hozzá, főleg akik a fölműveléssel foglalkoztak. Tehát teljesen összemosódott, tehát beleolvadt az életükbe ezeknek az égi testeknek a figyelése, irányította őket, és a másik oldal, hogy nagyon-nagyon sok vallásban ez megjelent, mint tisztelet. A napistenség, a csillagoknak, az égi testeknek a tisztelete, és mögé láttak bizonyos dolgokat, szellemiségeket. És a Biblia is ezek közül átvett néhányat. Most először nézzük meg, hogy milyen igék vannak arra, amik gyakorlatilag megjelennek ezek, hogy ezek az égi testek befolyásolták Izraelnek a mindennapjait. Amikor van a 10 csapás, akkor 3 napos sötétség lett az utolsó előtt természeti csapásnál, tehát a 9. csapásnál. Itt a szöveg nem említi az égi testeket, de egyértelműen erre utal, hogy sötétség volt, tehát a nap nem sütött, valószínűleg a csillagok sem sugároztak éjszaka, mert beborította. Ugyanakkor ez a sötétség, ez úgymond helyileg lokalizálható volt, mert Izrael fiére meg nem hatott, mert ott meg mindenütt világosság. Tehát ahol Izrael fiére laktak, mindenütt világosság volt. Tehát ez is, most gondoljunk bele azok az emberekbe, akik ebben látták a felnéztek, tehát a csillagra, napistenre, Egyiptomnak az uralkodója, a királya, és azt látják, hogy Izrael népe felett egy pogány, egy tőlünk idegen vallás nép felett világosság van, süt a nap, nálunk, ami tiszteljük a napot, meg sötétség van, nyilvánvaló félelemmel töltött el őket. Józsué könyvében van egy másik eset, amikor megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni majdnem egy teljes napig. Ez is egy olyan dolog, ami gyakorlatilag megint csak félelemmel és bizakodással tölthette el mind a zsidókat, mind az ellen másik népet. 3. pedig Ezékiás király gyógyulásának története, amikor a király a gyógyulás ígéretet kapta Istentől, Ézsaiás prófétán keresztül, és az ígéret megpecsételéseként jelet is kapott az Úrtól, Áház naporán 10 fokkal visszatért az árnyék. Hát tudjuk, hogy az árnyék az megy, egy irányba felhő eltakarja, akkor nem látjuk az árnyékot, akkor megint jön, de visszafele biztos, hogy nem megy. Tehát ez a jel, ez egyértelmű égi jel volt, és egy apokaliptikus jelnek is betudható. Ezek a jelek mind Istennek a nagyságát, hatalmát akarták bizonyítani. Aki képes beavatkozni a világ szilárd rendjébe, még akár az égitestek mozgására és viselkedésére is hatni tud. Tehát gyakorlatilag, hogyha Isten hatalmát így meg akarta mutatni mind a zsidóknak, mind a pogány népeknek, hogy az égitestekbe beavatkozott bármilyen módon, sok ilyen dolog van egyébként, még ezen kívül is, akkor az Ószövetségben, akkor egyértelműen isteni beavatkozást láttak emögött a ókori emberek. Na, Erika mondja, ami majd jön, de még ott nem tart. Aztán proféciák is vannak, amik gyakorlatilag nem megtörténtek, de jövőben mutató események, vagy részben már megtörtént, a múltban van, de akkor még jövőben mutató volt, amikor leírták. Ézsás proféta könyve, jön már az Úr napja kegyetlenül, féktelen izzú harag, az ég csillaga és csillagzatai nem ragyogtatják világosságokat, sötét lesz a fölkelő nap, fénylik a hold világa. Sötét lesz a fölkelő nap, és nem fénylik a hold világa. Tehát azon a napon megbünteti az Úr a magasság seregét a magasságban, a csillagokat, és a föld királyét a földön. Elpirul a sápat hold, szégyenkezik az izzó nap, mert a seregek ura lesz a király a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénejlőt ragyog dicsősége. Az égitestek, tehát kétségtelen uralkodnak, az uralkodásuknak térben és időben viszont behatároltak. Az Úr királyságának kiteljesedése teszi fölöslegessé az égitestek uralkodói funkcióját, jelentőségük elvesztése pedig szégyenézetet vált ki az égitestekből. Tehát gyakorlatilag itt is az égitestek, amikor bármilyen funkció van, azt mondják ezek a proféciák, hogy hatalmasak, nagy vagy te nap, nagy vagy te csillag, nagy vagy te hold, de Isten királysága sokkal nagyobb nálad. Van még egy profécia, ezt még felolvasom nektek. Az Úr világossága mellett többé nincs szükség a nap és a hold fényére. Tehát amikor Isten világít, Isten bevilágosítja az embert, mint a világot, a környezetet, mint a Jelenések könyvébe is van írva, akkor nem lesz szükség ezekre a világosságokra, ami természetes fényt adnak. Ez így hangzik. Nem a nap lesz többi napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Tehát amikor nem világítanak ezek az égitestek, de az Úr ott lesz, és ő világít, akkor gyakorlatilag nem kell félnünk. Nem kell félnünk a sötétségtől, mert Isten megadja, amire nekünk szükségünk van, sőt egy olyan világosságot, ami örökké fog tartani, és örökké lesz. Aztán, amikor Jézusnak a halála volt, akkor is miről ír az ige, hogy azokban a napokban pedig a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok lehullanak az égről, és az egyek tartószlapjai megrendülnek. Ez volt a mostani igékben. Amikor Jézusnak a halála volt, akkor gyakorlatilag elsötétedett a nap, sötétség volt az egész földön, és gyakorlatilag ez mint egy jelezte, hogy az utolsó világkorszaknak a vége közeledik, hogy és a vége elindul, hogy innentől kezdve most már az utolsó időket fogjuk élni, mert sötétség volt a világon. Hát az égitestek gyakorlatilag körülbelül ennyit szerettem volna mondani. És akkor jönnek következő példázat, hogy tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár, itt is, mikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. A fügefa az egyik értelmezésben Izrael példáját mutatja. Több fügefáról szóló példázat van a Bibliában. Hát tudjuk, amikor a ültetett fügefát, és azon keresett gyümölcsöt, nem talált, és azt mondja viccelének, hogy vágja ki. A másik, amikor Jézus akart tenni a fügefának gyümölcséből, nem volt itt a figeérés ideje, és megátkozta a fügefát, és elszáradt. A fügefa Izrael példája alapvetően, tehát az elsődleges példája, és akkor azt látjuk, hogy a fügefa ága zsendül, tehát levelet hajt, termést hoz, akkor tudjuk, hogy közel van már a nyár, hogy amikor Izrael állama megalapult 1948-ban, akkor én úgy gondolom, hogy ezek a proféciák elkezdődtek, mert létrejött. Tehát plántával lett az a fügefa, levelet hajtott, de még termés nincs rajta. Hát még ezt várjuk, hogy közel a nyár, közeledik, hogy mikor jön el, azt nem tudjuk. Itt van egy a következő igevers, bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, ami mindez végbe nem megy. Ez egy elég nehéz ige, hogy mit jelent ez, hogy nem múlik el ez a nemzedék. Hisz, hogyha magát ezeket az utolsó időket nézzük, Jézus Krisztusnak a eljövetelét, akkor azt látjuk, hogy amikor ezt megíródott ez a ige, az a nemzedék elmúlt, tehát már vége van. És valaki úgy fordítja, vagy úgy értelmezi ezt, hogy nem múlik el ez a nemzetség. Tehát tudjuk, hogy Izrael népe szét lett zavarva, Krisztus után nem sokkal, halála után, római hadsereg bejött a városba, lerombolta Jeruzsálem falát, és elzavarta a zsidókat, szétszélettek egészen földön, mostani Oroszország területén, nyugati államokban, nagyon sok helyen vannak, Etiópiába, Amerikába, tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy föld minden pontján megtalálhatók a zsidók, és másik értelmezés szerint, hogy maga ez a nemzetség nem szűnik meg. Tehát, hogyha valakit így szétzavarnak, beolvadnak más népek közé, és gyakorlatilag megszűnik az a nép, mint nép, Izrael népe nem szűnt meg, és most, mint említettem, és 48-ban újra összegyülekeznek, és a semmiből gyakorlatilag létrejött újra Izraelnek az országa. Aztán olvastam egy másikat, Csia Lajosnak a Pusztalétnél többet című könyvében. Ez egy érdekes, egy darab szót cserélt ki ebben a igeversben. 13:30. Bizony azt mondom nektek, hogy az a nemzedék nem múlik el addig, amíg mindezek meg nem történnek. Érdekes ez a ige, hogy ez a nemzedék, ami most van, amikor megírta a evangélista ezt az igét, vagy az a nemzedék, ami most van, vagy egy jövőben mutató, tehát amikor elkezdődnek ezek az idők, utolsó idők, akkor egy nagyon gyors lefolyású dolog lesz, és egy nemzetség alatt gyakorlatilag vége is lesz az egésznek. Hát én nem tudom, egy kicsit hajlok-e fele, hogy egy ilyen értelme is van a dolognak, hogy az a nemzedék, és itt sok testvérrel beszélgettünk, nyilván ez minden korokban el lehet mondani, de a mai korban is, hogy az a nemzedék a mi nemzedékünk. Hogy nem múlik el az a nemzedék, amíg mindezekben nem történnek, és gyakorlatilag ezt látjuk, hogy ebben élünk. Ebben a korban, amikor naponta történnek olyan események, ami Jézusnak az eljövetelét előkészítik. És ez nyilván az elmúlt században is volt jellemző, de most utólag visszatekintve ezekre a 20. századi eseményekre, azt látjuk, hogy azok a nagy nyomorúságok, világháborúk, éhezések, megrendülések mindegy előkészületei voltak, mert azt mondja, hogy nem akkor jön el, nem ez a vég, hanem utána lesz. És most utána vagyunk ennek, a globalizáció óriási mértékben fejlődik. A világát láttuk, hogy elakadt az a hajó a Suezi csatornán, gyakorlatilag az egész világgazdaságot megrengette, minden egyes ponton lehetett érezni a hatását, valamelyik országot majdnem csődbe vitte, Magyarországra is hatással volt, egy hajónak az elakadása. Tehát ennyire össze van kötve az egész világ egymással, hogyha valami történik, egyik ponton az a másik ponton is hatással lesz. Fukushima erőműve volt egy katasztrófa, tőlünk nem tudom hány tízezer kilométerre. Itt Magyarországon én villamosenergiát vettem pont akkor, 10%-kal emelkedett az ára. Egyik napról a másikra. Ennyire befolyásolja a világ gazdaság egymást, de nyilván ez vonatkozik a egységes politikára, vagy arra való törekvésre, egységes világvallásra, amikor a pápa és a muszlim vezetők már együtt imádkoznak. Tehát gyakorlatilag ez a teljes összemosás mindenre kihat, és hogy mikor jön el a végig, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy közel van. És ez most van. És mit mond erre Jézus? Hát ez a vigyázatok szó, ez hát nem is tudom, ötször biztos szerepel itt az utolsó részben. Azt írja, hogy senki nem tudja. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, se a fiú, hanem csak az atya. Tehát mit mond? Tehát nem tudjuk a napot, meg az órát. Hát a hónapot már nem mondja. Nem mondja az évet se. Tehát nem tudjuk a napot, órát, de azt lehet látni, hogy mostanában lesz. És hogyha ezt így nézzük, akkor az a vigyázás, az a odafigyelés, az az őrködés már nem is biztos olyan sokáig kell, hogy éberek legyünk. Hát a maga vigyázás dolog is, hogy amikor valakire rábíznak egy kisgyermeket, hogy vigyázzál rá, akkor hogy vigyáz? Hogy elalszik? Hát akkor nem vigyázott rá. Akkor bármi történhetett. Hanem azt mondja, hogy ha már nem bízták, akkor nyilván akkor most egy-két órára, akkor nekem most ez a feladatom, hogy én vigyázok erre a gyermekre. Amikor van egy űr, és akkor az a feladat, hogy vigyázzon a városra. Hát, hogyha elalszik, akkor mi történik? Hát akkor jött az ellenség. Amikor Gyurival is beszélgettünk, hogy boltban volt őr, vagy nem tudom még máshol is, az a legnehezebb az egészben, hogy nem történik semmi. Nagyon sokáig. Hogyha ilyen bolti eseményeket nézünk, hát van olyan bolt, hogy 10 évig semmilyen esemény, semmilyen rablás, semmilyen lopás nem történik. És akkor, vagy bankban, és egyszer csak jön egy rabló, fegyveres rabló, és akkor megöl az összes alkalmazottat, meg a bent lévőket. Ismerik ezt az eseményt. Vagy gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy mikor jön el, ébernek kell lenni, és az éberséget fönntartani nagyon hosszú időn keresztül nagyon nehéz. És ezért mondja azt Isten, és Krisztus, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el. Nem tudjátok, de azt tudjátok, hogy közel van, és ébernek kell lenni. Hát én ezt kívánom nekünk, hogy ezt az éberséget ezt tudjuk tartani, hogy tudjuk magunkat is így védelmezni, tudjuk figyelni másokra, hogy őket is védelmezni, és ez járja át egész gyülekezetünket, egész közösségünket, hogy a Krisztusnak a várása, és az éberség, az odafigyelés, ha itt az engedelmesség lehetne sorolni, hogy ne érjen bennünket váratlan ez az időszak. Hát az Úr legyen velünk, és az Úr adjon nekünk ebben kitartást. Amen.